Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő. Önök az Inforádió Gólvonal című sportmagazinját hallják. Műsorunk mai adásában szó lesz a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság önkéntes programjáról, és a női labdarúgás most véget ért idényéről. Továbbá foglalkozunk egy új utánpótlás klub létrehozásával is. Tartsanak velünk!
Gólvonal, a sportmagazin.
Már zajlik az önkéntesek toborzása a jövő nyári, részben budapesti labdarúgó Európa-bajnokságra. Fodor Anett, az Euró 2020 önkéntes program vezetője hangsúlyozta, 1000 önkéntesre lesz szükség jövő nyáron.
12 különböző városban, tehát csak egy részét szervezik itt a labdarúgó Európa-bajnokságnak jövőre. Összesen 12 000 önkéntes fog közreműködni az eseményen. Magyarországon 1000 önkéntesre lesz szükségünk. 24 különböző terület van, ilyen a jogvédelem, akkreditáció, ceremónia, média, a reptér, társadalomfelelősségvállalási projektek. Nagyon sok lehetőség van a megélekre, az önkéntesek már tudnak jelentkezni. Június 3-án nyitottuk meg a jelentkezést, és 3000 főig szeretnénk eljutni. Majd 2000 főt behívunk interjúra, és onnan válogatjuk majd ki azt az 1000 főt, akit viszünk magunkkal a színfalak mögé az Európa-bajnokságra, mint önkéntesek.
Milyen elvárásoknak kell megfelelni az önkénteseknek?
Három elvárásnak kell megfelelni. Az egyik az, hogy a 18. életévét betöltötte az adott személy 20-20 május 1-ig. A második elvárás, hogy angolul minimum társalgás szinten beszél az illető, és a harmadik pedig, hogy a 4 mérkőzés napon az a minimum elvárás, hogy ráér ezen a 4 mérkőzés napon. És onnantól kezdve egyébként a jelentkezésnél meg tudja adni azokat az időintervallumokat, amiket túlzban be tud-e vállalni.
Nyilván vannak már tapasztalatok itt Budapesten a női BL döntő kapcsán, hogyha szembe jönnek a szurkolók, a külföldi vendégek itt a budapesti önkéntesekkel, mire számíthatnak, miben tudnak segítséget kérni majd tőlük?
A szurkolókkal való kapcsolattartás más önkéntes program fogja egyébként irányítani. 2 önkéntes program lesz, az egyik a főváros által koordinált, ez a szurkolói zónákban, valamint a közterületeken lesz, és a reptéren, mi pedig az UEFA-nak az önkéntes programját a stadion környékén és a stadionban, valamint a hivatalos UEFA hotelekben fogjuk biztosítani. Mindkét önkéntes programra lehet majd jelentkezni, egyelőre még csak a miénk indult el, de egyébként a szurkolók lesznek, vagy azok az önkéntesek, akik a szurkolókkal bánnak, ők lesznek az Európa, vagy a labdarúgó Európa bajnokságnak az arcai a szurkolók számára. És az információadástól kezdve azt, hogy hogyan jutnak el a stadionig, milyen nevezetességeket lehet megnézni Magyarországon, mikor, milyen közvetítés van a szurkolói zónában, milyen események vannak, azt mind tőlük lehet majd megtudni.
Mikor lesz az első feladatuk az önkénteseknek, mikortól lesz rájuk szükség?
Az attól függ, hogy milyen pozícióban van az adott önkéntes, és lesz, aki ténylegesen csak mérkőzésnapra jön, van, aki már egy héttel előtte, van, aki már 2 héttel előtte. Lesznek olyan hosszú távú pozíciók is, akik egyébként egy hónapra adnak lehetőséget, hogy az önkéntesek ott legyenek velünk minden nap az arénában. Továbbá vannak olyan önkéntes pozíciók, amit meg el szeretnék mondani, amely vezetői képességeket is igényelnek, és az adott önkéntes is már egy koordinátorként, egy területi koordinátorként irányít több önkéntes, vagy egy lesz egy külön önkéntes csapata.
Akit felvesznek ebbe az önkéntes csapatba, mire számíthat? Lesznek-e tanfolyamok, hol, milyen módon sajátítják majd el azokat az ismereteket, amikre szükségük lesz a torna során, az EB alatt?
Körülbelül egy hónappal a legelső műszak előtt fogjuk megkezdeni a képzéseket. Lesz egyébként e-learning is, tehát egy online tréning, lesz egy általános képzés, ami a teljes átfogó információkat nyújtja át az önkéntesek számára, és lesz speciális képzés, az pedig az alapján, hogy ki milyen területre került be az Európa-bajnokság ideje alatt. Egyébként az önkéntesek meg tudják adni a jelentkezés során 3 preferált területet, ahol be szeretnének kerülni. Megtesszük a lehető legtöbbet azért, hogy oda is kerüljön be az adott illető, ahova szeretne. Természetesen vannak olyan pozíciók, amelyek nagyon népszerűek, nem mindig sikerül ezt megtennünk. Amire az önkéntesek még számíthatnak, hogyha velünk jönnek az Európa-bajnokságra, egy teljes Adidas felszerelés cipővel, táskával, sapkával együtt az az övéké lesz, nem kell visszaadni, mert ezt sokszor megkérdezik, az csak az övéké, Továbbá a műszakok ideje alatt étkezést biztosítunk, a DKV használata ingyenes lesz, lesznek meglepetés ajándékok és vendégek is, egy hatalmas záróbuli és diploma átadás a végén.
Önkéntesekre szükség volt tavasszal is a májusi budapesti női labdarúgó bajnokok ligája döntő előtt, illetve alatt. Milyen tapasztalatokat szereztek ebben az időszakban?
Szerintem nagyon jól sikerült az önkéntes program, ezt bátran kimerem elmondani, akármelyik önkéntest megkérdezzük, akik ott voltak. Azóta őket vittük a Velszi mérkőzésre is, a magyar válogatottnak a mérkőzéseire, és amikor megkérdeztük őket, hogy ki szeretne velünk jönni erre a mérkőzésre, akkor a legtöbbje, sokkal kevesebb helyünk volt a Velszi mérkőzésre, de a legtöbbje azt mondta, hogy jön, és onnan jöttek a legtöbb önkéntes, a 90-95%-a onnan jött önkéntesnek a Velszi mérkőzésre. Úgyhogy azt hiszem, hogy nekünk is egy pozitív visszajelzés, de nagyon sok üzenetet, akár e-mailben, SMS-ben kaptunk a női bajnokok ligája döntő után az önkéntesektől, nagyon élvezték, nagy élmény volt számukra, és éreztettük velük, hogy fontosak számunkra, és meg voltak becsülve.
Fodor Anettet, az Euro 2020 önkéntes programjának vezetőjét hallották. Erős női labdarúgást a férfi klubok bázisán lehet létrehozni, hangsúlyozta a Magyar Labdarúgó Szövetség női bizottságának elnöke az M4 Sport női labdarúgó magazinjának adott interjúban. Török Gábor kiemelte, hogy utánpótlás szinten országosan 50-60 csapat versenyez. A cél az, hogy a klubok az innen kiöregedő játékosokat ne engedjék el, hanem indítsák el saját felnőtt együttesüket a bajnokságban. A sportvezető a bajnoki rendszer és a bajnokok ligája döntő mellett a vidéki klubok fejlődéséről és a női válogatottról is beszélt. Erős női labdarúgást a férfi klubok bázisán lehet létrehozni, hangsúlyozta Török Gábor, a Magyar Labdarúgó Szövetség női bizottságának elnöke az M4 Sportnak adott interjúban.
Amikor elindult a reform, akkor körülnéztünk Európában, hogy a női labdarúgás hol, milyen formában erősödik, és azt láttuk, és ma még inkább ezt látjuk, hogy leginkább a férfi klubok bázisán lehet erős női labdarúgást létrehozni. Ha megnézi, hogy kik nyertek Európa nagy országaiban idén bajnokságot, női bajnokságot, szinte mindenhol komoly férfi klubot talál. Tehát mi is ebbe az irányba indultunk el, és őszintén szóval azt reméltük, még mindig reméljük, hogy a magyar férfi labdarúgás, a magyar férfi labdarúgó klubok felismerik azt, hogy ez az ő érdekük is, a női futball erősítése is, hát tulajdonképpen segítő kezet nyújtanak a női futballnak. És vannak nagyon pozitív példák. Diósgyőr nagyon pozitív példa. Ferencváros nagyon pozitív példa, és tulajdonképpen az, ami az MTK-ban, vagy akár a Haladásnál is történt, szintén jó irányba tett lépésnek nevezhető.
Török Gábor arról is beszélt, hogy utánpótlás szinten országosan 50-60 csapat versenyez. A cél pedig az, hogy a klubok a kiöregedő játékosokkal elindítsák saját felnőtt együttesüket a bajnokságban.
Abban van a legnagyobb dilemmánk, hogy hogyan lehetne azt elérni, hogy a férfi klubok, hát miután már megismerték, meg is szeressék valamelyest a női futballt, felkarolják, akarják, tudják, hogy ez nekik fontos. Az MLS, amit tud tenni, az az, hogy ösztönzi ezeket a klubokat. Mondjuk kötelezővé tette azt, hogy legyen utánpótlás nevelés. De az, hogy aztán ebből legyen majd felnőtt csapat, ráadásul ne csak egy ilyen megtűrt csapat legyen, hanem olyas valami, amit a klub szeret, áldoz rá, infrastruktúrát, szakértelmet és nyilván anyagi erőforrásokat is. Ezt nyilván a szövetség nem tudja befolyásolni, vagy legfeljebb csak befolyásolni tudja, de eldönteni nem. A klubokban dől el a női labdarúgásnak a sors.
Török Gábor hangsúlyozta, a női labdarúgás fejlesztése nem igényel a férfi szakákhoz hasonló befektetéseket.
Olyan klubokról beszélünk, amelyeknek a költségvetése milliárdos nagyságrendű. A női labdarúgásnak a mondjuk egy éves költségvetése az nyilván nem éri el sehol sem a 100 millió forintot, és az esetek többségében 50 millió forint alatt marad. Tehát azt gondolom, hogy természetesen lehet azt állítani, hogy ez anyagi megfontolások miatt is fontos, de őszintén szólva, ha nem akarnék nagyon populista lenni, akkor is azt kellene, hogy mondjam, hogy hát tulajdonképpen egy kispadon ülő külföldi játékos egyéves bérének felel meg körülbelül az, amit egy férfi klubnak arra kellene fordítani, hogy a női labdarúgó klubját fent tudja tartani.
Múlt vasárnap tartották meg a női labdarúgás napját Telkiben, a Magyar Labdarúgó Szövetség edzőközpontjában. A már hagyománynak számító 5. alkalommal megrendezett női labdarúgás napján az U14-es korosztály is bemutatkozhatott a közönség előtt. Az MLS és az UEFA közös tehetséggondozó programja 4 régióra osztotta az országot, ahol több kiválasztón keresztül jutottak el a legügyesebb lányok a most kialakulóban lévő régiós válogatottakba. A bemutató tornán részt vett 20-25 fős tehetséges lány alkotta csapatokból szeptemberre alakulnak ki a 16 fős régiós válogatottak. Most rendezték meg a Magyarország-Ciprus felkészülési mérkőzést is. A női labdarúgó válogatott magabiztosan 6-1-re győzött. Marko Edina szövetségi kapitány az MLS internetes oldalának azt nyilatkozta, évek óta tart a fiatalok beépítése a csapatba, ők most sem okoztak csalódást. A szakember reméli, hogy az ő fejlődésük még előrébb viheti a válogatottat. Most hírek következnek, de utána folytatódik a gólvonal.